Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Az élet keletkezésének körülményeit kutatja az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézete. De mi az a pont, amitől már életről beszélhetünk, és hogyan kutathatunk valamit, ami évmilliárdokkal ezelőtt történt? Erről is beszélgettem Szilágyi Andrással, az intézet tudományos főmunkatársával.
A mai tudásunk szerint körülbelül 3,8 milliárd évvel ezelőtt érte el a kémiai komplexitás azt a szintet, hogy már élőnek tekinthessük, azaz már kémia helyett tulajdonképpen biokémiáról, azaz életről beszélhessük. De ahhoz, hogy ezt pontosan definiálhassuk, ahhoz persze szükséges megmondani, hogy mikor tekintünk egy rendszert élőnek. Ezügyben vannak apró különbségek a különböző iskolák között, de három fő pontban minden iskola egyetért, tehát egy kémiai rendszernek három tulajdonságot kell teljesítenie ahhoz, hogy az élőnek legyen tekinthető. Egyrészt legyen valahogy elhatárolva a környezetétől, tehát egy önálló entitás legyen. Másrészt energiát és anyagot tudjon fölvenni a környezetétől, legyen ez a saját működtetéséhez szükséges. És a harmadik, tulajdonképpen a legfontosabb és egyben a leginkább intuitívabb feltétel, az az, hogy minden ilyen rendszer önmagához hasonló, de nem teljesen azonos utódokat tudjon létrehozni. Ha egy rendszer ezt teljesíti, akkor ezt a rendszert élőnek nevezhetjük. Mai tudásunk szerint csak kémiai rendszerek képesek arra, hogy ennek a három feltételnek megfeleljenek. Azaz mai tudásunk, mai fantáziánk szerint az életet csak a kémia keretén belül tudjuk elképzelni.
Honnan tudhatjuk azt, hogy mi történt akkor? Hogyan lehet ezt vizsgálni, hiszen gyakorlatilag semmi sem maradt fenn?
Nagyon nehéz, hiszen ebből az időtartamból, vagy ebből a 3,8 milliárd éves időtávból semmifajta nyom, fosszília nem maradt fönn. Ez az egyik nehézség. A másik nehézség az, hogy tudomásunk szerint egy egyszeri eseményről van szó. Így nem tudjuk azt sem megmondani, hogy szükségszerű volt, hogy így alakuljon mindez, vagy pedig nagyon máshogy is alakulhatott volna. De ami segíthet minket ezeknek a régi folyamatok részleteinek a földerítésében, az a mai biokémia. Keressük a mai biokémiának azokat az elemeit, amelyek nagyon közösek minden mai élőlényben, és ezáltal feltételezhető, hogy nagyon régóta jelen vannak a biológiában. Az egyik iskola, amelynek mi is a hívei vagyunk, ez az úgynevezett RNS világ elmélet, amely azt mondja, hogy az élet színpadán az első szereplők az RNS molekulák lehettek. Egyszerű RNS molekulákból álló rendszerek már el tudták érni azt a komplexitást, amely megfelel az élet három kritériumának. Az RNS-ek szerepe azonban itt kettős. Egyrészt hasonlóan a DNS-hez, a mai DNS-hez információt tudnak tárolni, és saját maguk lemásolására képes molekulákról van szó. Másrészt pedig kémiai reakciókat képesek elősegíteni, gyorsítani, szakszóval mondva katalizálni. Azaz kettős szerepet tölthettek be az élet hajnalán, replikációra voltak képesek önmaguk kis változatokkal való lemásolására, és egyben ezt az egyszerű biokémiai masinériának a működését is katalizálhatták. A biokémia fejlődésével aztán ez a szerep, ez elveszett, az információtárolást a mai szervezetekben a DNS végzi, míg a katalízist, a kémiai reakciók gyorsítását pedig ma már fehérje enzimek végzik, de feltételezésünk szerint az RNS volt az a szereplő, ahol a kémia átlépett biokémiává, és ahol az élettelen anyag élővé vált.
Hogyan kell elképzelnünk az evolúciót? Egy folytonos változás, vagy pedig egy lépcsőzetes ugrás minden egyes alkalommal?
Az evolúcióhoz tulajdonképpen nagyon kevés kell. Kell változékonyság, azaz, hogy az utódok egy kicsit különbözhessenek a szülőktől. Ez egyben lehetővé teszi azt, hogy fejlődjenek, hogy komplexebb szerkezetek jöjjenek létre, másrészt, hogy adaptálódjanak a környezethez. És fontos az is, hogy ez a változékonyság öröklődjön, hiszen egy véletlenül megszerzett jó tulajdonságnak tovább kell adódnia generációkon keresztül. Ha egy rendszer erre képes, akkor evolúcióra képes rendszerről van szó, és az evolúcióban ezek a változások általában kicsik. Hiszen gondoljunk bele, az evolúció abból tud főzni csak ami van, azaz nem egy előrelátó tervezés az evolúció. Az evolúció kezdetén nem tudta maga a folyamat, hogy hova tart. Apróbb változatokat hoz létre teljesen véletlenszerűen, és amelyek változatok szerencsésebbek, jobbak, mint az ő szülőik, azok természetesen elterjednek. Itt azonban egy kőkemény versenyről van szó, és egyik oldalról a változatok véletlenszerűek, másik oldalról a minőség ellenőrzés viszont kőkemény, aki nem a legjobb, az kiesik ebből a versenyből.
Az önkutatási területei között a matematikai biológia is szerepel. Ez tulajdonképpen micsoda? Egyfajta ilyen valószínűségszámítás?
A matematikai biológia tulajdonképpen a biológia kvantitatív vagy kvantitatívvá tehető folyamatainak a matematikailag exakt leírását adja. Mi, amikor például az élet eredete kutatásában is matematikai és számítástechnikai vagy számítógépes modelleket használunk, akkor azokat a folyamatokat, amelyeket feltételezünk, hogy végbe mehettek, megtörténhettek, azokat a csoportszintű, rendszerszintű dinamikákat formalizáljuk meg a matematika nyelvén, és utána általában, mert ezek a modellek bonyolultak ahhoz, hogy analitikus megoldást adjunk rá, általában számítógépes szimulációval vizsgáljuk a folyamatok lehetséges kimeneteleit, és így keresünk plauzibilis forgatókönyveket olyan eseményekre, amikről nyomok, fosszíliák nem maradtak fönt.
Ezekben a forgatókönyvekben mennyire van nemzetközi konszenzus?
Tulajdonképpen az RNS világ hipotézis az kulcsszereplője, vagy ha mondhatom így, az egyik kulcsszereplője az élet eredete kutatásnak. Én azt hiszem, hogy talán a leginkább elfogadottabb forgatókönyv az RNS világ hipotézis. Vannak más hipotézisek is, de nem csak azért, mert ezt műveljük, hanem inkább azért műveljük ezt, mert mi is ezt tartjuk a legvalószínűbb forgatókönyvnek. Azonban azt szeretném elmondani, hogy ha még találunk is valamilyen fajta nagyon plauzibilis forgatókönyvet arra, hogy hogy jöhetett létre az organizációnak evolúciós folyamatokkal az a szintje, amely már élőnek tekinthető, akkor is valószínűleg biztos igazolást az, hogy így ment végbe, soha nem fogunk tudni adni, hanem egyre plauzibilisebb, egyre valószínűbb forgatókönyveket tudunk prezentálni.
Hogyha most egy picit nem időben, hanem térben tekintünk ki, ugye vizsgálunk különböző bolygókat, akár a naprendszerünkben, akár azon kívül is, életet keresve, az ottani tapasztalatok nyújthatnak segítséget ahhoz, hogy megértsük mi is, hogy mi történt itt a Földön néhány milliárd évvel ezelőtt?
Mivel hát a világegyetemnek nagyon kis részét látjuk be, egészen picike részét, hogy itt eddig még nem találtunk egyértelműen életre utaló jeleket, az egyrészt nem jelenti azt, hogy máshol ne lehetne valamilyen fajta élet, de az, hogy az életet keressük, az nagyon sok segítséget nem ad abban, hogy a Földön ez hogy jöhetett létre, hiszen egy egyszeri eseményről van szó, nem tudunk közös jellemzőket és specialitásokat megkülönböztetni. Viszont azért fontos az életnek egy jó és konzisztens és használható definícióját adni, hogy amikor a világegyetemben is életet keresünk, akkor pontosan tudjuk azt, hogy mit nézzünk és mire figyeljük. Amire itt általában figyelni szoktunk, az az, hogy ahogy az előbb említettem is, minden élő rendszer energiát vesz fel a környezetétől, ezért a termodinamikai egyensúlytól távolabb kerül, így az általa kibocsájtott elektromágneses sugárzás az tér a környezetétől, és tulajdonképpen ez lehet az egyik fő nyom, ami mentén el lehet indulni, hogyha mi földi vagy földihez hasonló, vagy a mi életdefiníciónknak megfelelő életet próbálunk a világegyetem távolabbi sarkaiban keresni.
Ön most konkrétan mivel foglalkozik?
Szatmárius nevével fémjelezhető Budapesti Elméleti Evolúcióbiológiai Iskola az a nagy evolúciós átmenetekkel foglalkozik, tehát azokkal a nagy lépésekkel, amelyek az élővilág evolúciója során következtek be, és ezáltal nagyon új irányt szabtak a törzsfejlődésnek. Ezek közül az első, az tulajdonképpen az élet megjelenése, tehát amikor a kémia, amely szintén egyébként evolúcióra képes folyamat, hiszen egyszerűbb kémiai molekulákból szelekciós folyamatok hatására összetettebb kémiai rendszerek tudnak létrejönni, tehát amikor a kémiai evolúció elérte már azt a komplexitást, hogy megfelelt az élet kritériumainak, és ezáltal biológiai evolúcióvá vált.
Szigma, a holnap világa.
Összpontosítsa saját feladatodra, de közben másokra is figyelj. Ez a siker legfontosabb kulcsa, legalábbis a patkányoknál, ha csoportosan keresnek valamit. Derül ki az MTA ELTE kutatócsoportok és a németországi Max Planck Intézet legfrissebb kutatásából. Nagy Mátéval, a kutatócsoport vezetőjével beszélgettem.
Csoportos viselkedést vizsgáltunk, mégpedig az, hogy patkányok közösen hogyan keresnek egy labirintusban, és a Current Biology szaklap mutatta be, ami a biológia legfrissebb eredményeit szokta leközölni.
A patkány a labirintusban kísérlet nem új. Mi volt az önök kísérletének az újdonsága?
A patkányokat egy csoportos helyzetben vizsgáltunk, hiszen ez egy régi problémakör, hogy hogyan tájékozódnak, hogyan használják a memóriájukat. Tehát nagyon sok olyan kísérlet van, ami alapján egyébként tudjuk az emberek különböző működését is, erre egy nagyon jó modellrendszer a patkány. De arról viszonylag keveset tudunk, hogy csoportosan, amikor a társakkal együtt kell megoldani egy feladatot, akkor hogyan teljesítenek.
Mi volt a konkrét kísérlet, és milyen eredményeket hozott?
A konkrét kísérletünk során egy viszonylag összetett, tehát sok elágazásból álló labirintusban kellett a patkányoknak megtalálniuk a vizet, és azt néztük, hogy hogyan teljesítenek egyedül, vagy 8 fős csoportokban. És azt találtuk, hogy a 8 fős csoportok jobban teljesítenek, mint az egyedüli egyedek, azáltal, hogy az egyes egyedek is úgy keresnek, hogy bizonyos valószínűséggel választanak egy-egy kereszteződésben, és egyre inkább olyan területeket próbálnak felderíteni, ahol még nem jártak. És hogyha ilyen kereső egyedek együtt végzik ezt csapatba, úgy, hogy annak is megvan az esélye, hogy inkább egymás felé mennek, akkor egy ilyen összetett csoportos hatás jelentkezik, ami által átlagosan minden egyes egyed hamarabb oda talál a vízhez.
Ez hogy nézett ki a labirintusban? A patkányok különböző irányokba indultak el, vagy egyben maradtak, és úgy próbálták megtalálni a vizet? Mi volt a módszerük?
Igen, ha egy ilyen videót megnéz az ember, akkor úgy tűnik, mintha véletlenszerűen és a szélrózsa minden irányába szétfúdnának, és egyébként az egyes állatok követése is szabad szemmel 8 állat esetén az szinte lehetetlen, vagy fejben tartani, hogy ki merre járt. Ehhez nyújtott nagy segítséget, hogy egy olyan számítógépes videófelismerő rendszert fejlesztettünk, ami segítségével nagy pontossággal lehetett követni, nyomon követni az egyedek mozgását, és utána ezeket pedig a statisztikus fizika módszereivel elemeztük, egy nagyon nagy adathalmaz, abból állt össze az a rendszer, ami szerint valószínűleg ők keresnek.
Miért fontos ez nekünk? Mit kezdhetünk az eredménnyel?
Egyrészt, ahogy említettem, nagyon sok mindent arról, ahogy mi emberek működünk, tehát a memória, a navigáció, annak a megértéséhez is szükséges, meg a patkányokkal végzett kísérletek. De ami egy másik szempont, hogy a társas viselkedésnek is egy modellállata, tehát nagyon sokszor egy emberek számára készülő bármilyen gyógyszer, aminek meg kell vizsgálni, hogy van-e hatása a társas viselkedése. Ezekben a kísérletekben általában egy jóval egyszerűbb feladatot szoktak nézni, tehát hogy egy géppatkány egy kis dobozban hogyan viselkedik egymással, és igen, vannak olyan hatások, amiknél, tehát olyan mellékhatása lehet egy adott szernek, aminek extrém módon megváltozik a patkány viselkedése, esetleg agresszívvá válik. De egy ilyenfajta kísérletben, amit mi vizsgáltunk, a sokkal finomabban lehet nézni, hogy ténylegesen hogyan figyeli a társait az adott egyed. Tehát, hogyha van mondjuk valamilyen hatása egy szernek, amit tesztelni szeretnénk, akkor sokkal inkább egy tényleges célzott helyzetben lehet ezt vizsgálni.
Hogyan tovább? Mi lesz a következő lépés?
A csoportos keresést azt mint egy bioinspiráció használjuk, tehát próbáljuk megérteni, hogy az élőlény csoportok hogyan működnek együtt, mennyire hatékony ez, és sokszor egy komplex probléma megoldására egy olyan megoldási javaslatot kínálhatnak, amit utána mesterséges rendszerekben is lehet használni. Tehát például, ha ugyanezt a feladatot egy robotokból álló rendszerrel szeretnénk elérni, hogy van egy bonyolult útvesztő rendszer, lehet ez például egy barlangrendszer, vagy egy bányarendszer, ahol a robotok tudnak közlekedni, hogyan dolgozzanak együtt úgy, mint egy csoport, hogyan lehetne, hogy viszonylag minimális kommunikáció mellett, és egyszerű számítási kapacitással, ez azért jó, hogy akkor az egyes robotoknak nem kell nagyon drágának és bonyolultnak lennie, mégis hogyan tudnak ilyen egyszerű, olcsó robotok hatékonyan elvégezni egy viszonylag bonyolult feladatot.
Sigma, a holnap világa.
Bemutatták a Magyar Természettudományi Múzeumban az első Magyarországon talált, szinte teljesen épp dinoszaurusz tojás leletet. Fehér Anna Magda kérdezte Ősi Attila paleontológust, az ELTE őslénytani tanszékének docensét.
A bemutatott első magyarországi dinoszaurusz tojás és ezzel együtt járó dinoszaurusz tojás leleteket a Bakonyban, az egykori Iharkút település határában fedeztük fel, ami egy bauxit bánya vidék volt fénykorában, sok évtizeden keresztül ment ott a bányászat, egy óriási külfejtés területén olyan krétakorú kőzetek, 85 millió évvel ezelőtti folyóvízi üledékes kőzetek kerültek a felszínre a bányászatnak köszönhetően, amelyekben mindenféle egykoron élt állatok és növényeknek a maradványait fedeztük fel, többek között dinoszauruszok csontjait, csontvázait, mindenféle más egyéb őshüllők, kétéltűek, halak leleteit. 20 éve folyik már ott kutatás, ahol minden egyes évben egy nagy csapat 2-3 héten keresztül feldolgozza, kutatja, begyűjti ezeket a leleteket, és ezeken az ásatásokon, ezek alatt egyébként már 2000-es évek elejétől 2004-2005 táján kerültek elő tojásleletek, de ezek akkoriban még csak 7 töredékek voltak, és akkor ezeknek a száma, hogy haladt előre az ásatás évről évre, csak nőtt, és aztán 2015-ben akkor került elő az azóta is egyetlen többé-kevésbé, hát ha nem is teljesen teljes, de úgy kétharmadában megőrződött tojáslelet.
De hogyan kell elképzelni egy 85 millió éves tojást? Tehát ez gondolom, igen, össze van már zsugorodva, és ahogy mondja, nem is teljesen épp tojásról van szó, a belsejéből, tartalmából valami még kivehető?
Az eredeti tartalmából, szerves anyagból, ami ugye abban a tojásban volt, abból semmi nem maradt már meg. Maga a tojás törött, tehát a tojásnak a felső kétharmada az, ami megőrződött, ebből az egyébként eredetileg olyan 4-5 cm-es nagyságú tojásból. A megtalált lelet ebből olyan kb. 2,5-3 cm magas, és pontosan, ahogy mondja, kicsit össze van, hát nem is zsugorodva, de össze van törve, össze van töpörödve. Ha az ember elsőre ránéz, akkor igazából valami szürkés, barnás, ilyen kavics darabot látna a kezében, de ha közelről megnézi, akkor lehet látni, hogy maga a tojás, a tojásnak a fala, a tojás héja egy picit összeroppant minden oldalán szinte, de a tojás héjak, amik ilyen apró kis dudorokat viselnek, ha nagyítóval megnézzük, azok ott vannak rajta.
Nemzetközi szinten mekkora különlegesség egy szinte teljesen épp dinoszaurusz tojást találni?
Dinoszaurusz tojás leletek a szerte a nagyvilágból ismertek. Gyakorlatilag már jó pár évtizede ismerünk nem egy tojást, hanem tojások, sőt fészkek tucatjait, például az erdélyi, a romániai dinoszaurusz lelőhelyről. Ugye ez az a lelőhely, amit meg Báron Obcsa Ferenc fedezett fel annak idején. Ma már az erdélyi medencének számos pontjáról ismerünk mindenféle dinoszaurusz korabeli leletanyagokat, köztük tojásokat is, azok a tojások azonban jóval nagyobbak és más típusú állatokhoz tartoznak.
Tehát a most Magyarországon talált tojásban vajon milyen állat cseperedhetett, erre hogyan tudnak következtetni?
Ennek a leletanyagnak az a jelentősége, hogy az egyik legkisebb dinoszaurusz tojás, amit így ismerünk, de nem is ez az igazi meghatározó tudományos eredmény, hanem az, amit Prandtl Edina és kutatótársai végeztek itt az elmúlt évek során a tojás héjak vizsgálatával. Kiderült, hogy az ilyen típusú tojás héjak, ugyanis ezeknek a héjaknak van egy struktúrája, külső morfológiája, szerkezete, ezeket korábban gekkó-szerű kis gyíkok tojásainak gondolták. És az ő kutatási eredményeik révén derült ki az, hogy ezek nem ilyen kis gekkószerű őshüllőkhöz tartoztak, hanem nagyon úgy néz ki, hogy a madarak felé vezető úton, de még talán nem madaraktól, hanem tollas, kistermetű, körülbelül varjú méretű vagy csirke méretű tollas dinoszauruszoktól, ragadozó dinoszauruszoktól származnak ezek a tojásleletek.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.